Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jelenics István, Széchenyi díjas piarista szerzetessel, teológussal, magyar és hittanszakos tanárral, Dömötör Ildikó beszélget. Kedves hallgatóink, a mai hitvalló adása némiképp eltér a szokásos tematikától. Jelenics István atyával, a 90. életévében járó piarista szerzetessel, az oktatás helyzetéről beszélgetett Dömötör Ildikó, a Mária Rádió riportere. A hitan és magyar szakos, nyugalmazott paptanárral olyan témákat érintenek, mint hogy milyen szerepe van a hitnek, a katolikus iskoláknak, az oktatási rendszerben, milyen változásokat vett észre Jelenics atya a tanárdiák viszonyban, és hogy hogyan látja a fiatalok jövőjét.
Elsősorban arról szeretnék beszélgetni önnel, hogy hogyan látja az oktatás jelentőségét, szerepét és jövőjét ma Magyarországon, vagy akár a világban. És az első kérdésem rögtön az lenne, hogy ugye minden generáció azt mondja, hogy ezek a mai fiatalok, hogy milyen a mai világ, bezzeg, amikor mi fiatalok voltunk, és ön azért már több generációt látott felnőni, hogy mennyire igaz ez az ellentmondás, és hogy tényleg esetleg a mai fiatal generáció annyival, idézőjelben mondom, rosszabb, mint a korábbiak voltak. Tehát, hogy ez a különbség mindig megvolt az idősebb és a fiatalabb generáció között, de hogy ez a feszültség, amit mondanak, hogy a mai fiatalság aztán mindennél huncutabb, vagy kezelhetetlenebb, ezt ön hogy látja?
Hát én azért gondolom, hogy mindig azt gondoltuk, hogy az a legrosszabb, amit átélünk. És ebben van is valami igazság, mert az váratlanul ér. Ugye? És akkor hát nehezen tudunk mit kezdeni vele, és fel vagyunk háborodva miatta. Annak a világnak is megvoltak a saját nehezítei, amelyben mi voltunk fiatalok, vagy előttünk járó, akkor már öreg, vagy idős, vagy érett emberek voltak fiatalok. Úgyhogy azt hiszem, mi minden kor abban a gondolatban élt, hogy neki a legnehezebb, vagy az, mert erre lehet legkevésbé fölkészülni. A többinek a tanulságait már megérlelte a világ valamiképpen, és hát ez pedig új nehézségeket jelentett a felnőttek számára, vagy az élet irányítói számára. Az ő tapasztalataik érvényüket vesztették bizonyos mértékig, és ezt élték át, hogy ezek a pimasz fiatalok nem az ő életüket ismétlik, hanem saját nehézségeikkel néznek szembe, és abban ők tájékozatlannak mutatkoznak, tehát nem olyan könnyű ezeknek tanácsot adni, vagy vonzó példát szolgáltatni.
Egyrészt úgy tűnt, hogy elavultak azok a tapasztalatok, vagy azok a bölcsességek, amelyeket az idősebb generáció összegyűjtött magának, és hogy azok már nem érvényesek a fiatalok számára. A másik része pedig esetleg lehet az, hogy vannak egyetemes bölcsességek, amik viszont minden kultúrában fellelhetők, mégis vannak olyan kapaszkodók, amiket át lehet adni a fiataloknak. Van-e ilyen közös nevező ön szerint?
A legelső közös nevező, hogy az újra megnyíló készség meglegyen az emberben, az a felnőttek számára kötelező, tehát nem az ő életük ismétlése zajlik a gyerekek életében. Szerintem azért olyan furcsa ez a mai ember számára, mert az életnek a sebessége gyorsult meg. Tehát egy ember öltő alatt több ilyen átalakulást átél az ember, és átéri azt, hogy az ő tapasztalat bizonyos szempontból értékűet vesztették, fene se törődik már velük, meg nem látja őket tanulságosnak, és az újjal kell megküzdeni. És ezt régebben nem vették észre, hogy egy generáció alatt is megváltozik a világ, hanem a meglévő tapasztalatok többé-kevésbé érvényesnek tűntek 30 év múlva is. Ma pedig hát a gépek átalakulnak, meg másképpen használja a gyerek a számítógépét, mint a felnőtt. Tehát nem hiába, én nem tudok neki tanácsot adni, hogy azokkal a lehetőségekkel, amikkel ő találkozik, azokkal hogyan bánjék leghasznosabban, ezt neki kell feltalálnia, mert ez az ő világa már. És tényleg az az érdekes, hogy megtalálni a idejét múlt mögött, azt, ami bírja az idők változását és a élet átalakulásának a teherpróbáját is. Hát ez meg számunkra egy olyan feladvány, ami nagyobb szinte, mint a gyerek számára. Mert mi egy másik világban lettünk gondolkodó emberek, vagy felelős életet irányító gondolatainkat, akkor kellett, hogy ébredjenek, és ezek most nem találnak talajt, meg hasonlóságot, hiába mondom azt, amit nekem mondtak akkor.
És akkor egy ilyen világban mégis hogyan tudunk segíteni a fiataloknak?
Hát elsősorban akkor tudunk segíteni, hogy nagyon figyelünk rájuk. És nem abban a hiszemben, hogy magunkhoz kell őket hasonlítanunk, hanem abban, hogy a tapasztalatainkkal abban kell segíteni őket, hogy a saját tapasztalataikat megnevezzék, vagy feldolgozzák, vagy azok között eligazodjanak. Például azt lássák, hogy mi nem letorkolni akarjuk őket, hanem megérteni, vagy meghallgatni. És ha azt veszik észre, hogy ezzel az emberrel lehet beszélni, akkor az már jó nekik. Tehát nem letorkolni, mert én már nagy bölcsességemmel előre tudom, hogy neked mit kell csinálni, és ezt megmondom, és hogy hülye állat vagy, hogyha nem hallgatsz rám, ez nem megoldás.
Hát valószínűleg nem ez a pedagógia. És akkor én így rá is kanyarodnék a témánkra, hogy ebben a nagyon felgyorsult, megváltozott világban, ahol a mi bölcsességünk már nem annyira értelmezhető a fiatalok számára, hogyan látja az oktatás és egyáltalán a pedagógusok szerepét ebben a közegben?
Hát én azt hiszem, a legfontosabb, hogy a zavarunkat megvalljuk és tudatosítsuk. És sajnos, hogy a szülők kivonultak a nevelés felelősségéből, és rá akarják bízni a nevelést a tanítókra, meg a tanárokra, és az óvodás mesterekre. Ugye régen az volt, hogy először is nem volt iskola. Hát az emberek emlékezetében a világ legnagyobb részében nem jártak iskolába az emberek, hanem csak kiváltságosak. A többit a szülőnek kellett nevelnie. Most pedig a szülők kivonulnak a nevelés felelősségéből annyira, hogy sokszor még az anya is csak megszülni hajlandó a gyerekét, és utána rábízza mindenféle szakemberekre. Hát ez nem megoldás, mert az embernek nem szakemberekre van szüksége ahhoz, hogy felnőtt legyen, hanem szülőre, meg anyára, meg apára, aki együtt gondolkodik vele, és aki figyel rá, meg örül neki, éppen annak is, hogy más, mint ő, még annak is. Tehát, hogy kihívásokkal fordul fel az ő élete, annak a tapasztalatai, vagy annak a kérdései számomra is olyanok, hogy nekem is gondolkodom, mert nem kész válaszokat adok rá, együtt gondolkodom vele, és a gondolkodásban van több tapasztalatom, ami nem teszi fölöslegessé az ő tapasztalatának a megfogalmazását, vagy a kérdéseinek a megfogalmazását. És engem is felvilágosít, hogy hogy megy ma a világ.
Jelenics István, piarista szerzetes paptanárral, Dömötör Ildikó beszélget az oktatás helyzetéről.
Hogyan látja, hogyan lehetne ezt az oktatási rendszert egy kicsit felfrissíteni, vagy jelenelvűbbé tenni, hogy jobban érezzék magukat a szereplők ebben a közegben, mert ahogy én követem itt az eseményeket, nem érzi jól magát a pedagógus sem ebben a helyzetben, a gyerek is szenved, és a szülő is panaszkodik. Tehát, hogy minden szereplő rosszul érzi magát. Tehát, hogy lehetne ezen segíteni?
Az első dolog, hogy belássuk, hogy erről nem mi tehetünk, hogy ez így lett, és nem átkozódhatunk, hogy pont nekünk jutott ez a kor, vagy ez a feladat, hanem ebbe születtünk bele, és ebbe kell a szerepünket megtalálni. Úgyhogy de, és ez más, tehát nem magától is, nem azt jelenti, hogy a mai gyerekek rosszabbak, mint a régiek, hanem más helyzetben vannak. Tehát tényleg egy olyan világ veszi körül őket, ami más, mint az, amiben a szülek részt vettek. És a szülőnek a gyerekkora nem példaérték ő számára, és akkor a szülő kivonul ebből, csak nem az a dolog lényege, hogy azt adom át neki, aminek én örültem akkor, hanem annak a felfedezésében segítek neki, amit ő kap most. Ez volna valahogy a feladat.
És ez a szülőknek is, és a pedagógusoknak is egyaránt feladata lenne? Tehát akkor ezt a feszültséget lehetne csökkenteni, hogyha elindulna a párbeszéd jobban a szereplők között?
Igen, csak az a baj, hogy ebben nincsen tapasztalata senkinek. És szóval olyan dolgokról kell beszélgetniük, amitől mindenki meghűköl, és a másikra akarja hárítani a felelősséget, és ebből áll a beszélgetés, hogy az ő dolga volna, hogy ebben össze kellene fogni, és egymáson segíteni, és egymás ötleteinek örülni, mert hogyha a másik talált egy kis rést, akkor azon én is elindulhatok, és nem bosszankozom miatt, hogy ő talált a kis levél. Tehát ezért kellene, hogy tényleg szót értsünk egymással, és a szülő is. Tehát ne számon kérje a tanáron, hogy miért nem tud elviselhetőbb rendet teremteni. Mindenesetre csak egy esetet mondok el, hát én is ugye 90 éves vagyok, és nem is tudom pontosan, hogy hány éves koromig tanítottam iskolába, elég sokáig, de most már elég óta nem tanítok. És akkor mondjuk megtörtént az, hogy Pilinszkit személyesen ismertem, és jobban voltunk, és írtam is róla meg minden. És akkor a magyar tanár az iskolánkban megkért, hogy a Pilinszkiről szóló órákat tartsam én. És arra megvállaltam, és elég jól viselkedtek a diákok, és alapján véve föl is csillant az érdeklődésnek némi jele. Szóval nem teltek rosszul az órák, persze bennült a fölkérő tanár, és azért őt tőle féltek, nem én tőlem, de nem is kellett volna, hogy féljenek. Mégis csodálkoztam, hogy ők más dolgokhoz vannak hozzászokva, és láttam, hogy másképpen nevelkedtek már, mint én. Tehát egy vers megközelítésében igyekeztem is ennek a lehetőségeit megnyitni az órán is számukra, de nem beszéltünk erről, hanem nekem kellett felfedeznem. És akkor nagyon érdekes volt a tanár, azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt számomra, különösen, de tudod, ma már nem lehet így tanítani. Ezt mondta.
Hogy ma már nem lehet így tanítani?
Igen.
De miért?
Hát
mi volt az, ami neki furcsa volt?
Például, hogy nem azzal kezdtem az órát, hogy felolvastam egy verset, és akkor megkérdeztem, hogy kinek mi teszik, vagy neked mi teszik.
Mire gondolt a költő?
Igen. Hanem magyarázni kezdtem. Tehát egy kész dolgot adtam elébe, hogy azt gondolja végig, és megközelítés, menjen tovább. Ez például nem modern, hanem a gyereknek magának kell kérdéseket felvetnie, nekem kell az ő kérdéseire felelnem, és nem ő neki az enyémre.
Ez is egy nagyon fontos gondolat, hogy ő keressen válaszokat az én kérdéseimre, és ne én kényszerítsem őt válaszadásra. Mondhatjuk így tulajdonképpen.
Mondhatjuk így.
És ez volt a furcsa ennek a magyar tanár nőnek, vagy nem tudom, tanár.
Nem, éppen erre akar rászólítani, hogy ne én magyarázok, hanem többet engedjek kérdezni. Na jó, de ugye ennek van azért valami kerete van, mert az óra 45 perc, és utána kicsökkentek. Ha csak ez telik az idő, hogy záporozódnak a hülye kérdések, akkor vissza is élhetnek vele, mert hülyeségekre mindig nyílik keret, és akkor elszórakoztatták a tanárt, és mennek haza elégedetten, de üres zsebbel. Tehát valahol nekem mégis a dolog lényegéhez kell közel segítenem az óra alatt a gyereket. És ugye ehhez én azt gondolom, hogy több iránymutatásra van szükség. Tehát segítségre, aztán ő lépjen, vagy feleljen az én kérdéseimre, ne én az övére. Mert hogyha rájön arra, hogy én engem félrevezetett a kérdéseivel, akkor ezt már élvezetetlenül, és nem is tudni akar, hanem elszórakoztatni a tanárt, és vagy az órát elpocsékolni. Hát én vagyok az óra gazdája. Tehát nekem van képem arról, hogy ezt az órát most nekünk mire kéne felhasználnunk, annak érdekében hát egy terelő mozdulatokat meg kell tennem, és kérdést én nekem kell elsősorban kérdeznem, mit gondoltok, és hol vesztek észre ezt vagy azt egy versben, hogy melyik szó csendül itt fel váratlanul, vagy hol van a versben egy fordulat, vagy a feszültsége. Tehát nekem kell a szempontokat megadnom.
Jelenics István, piarista szerzetes paptanárral, Dömötör Ildikó beszélget az oktatás helyzetéről.
A mai pedagógus képzésben hogyan lehetne ezt a jelen elvűséget jobban érvényre juttatni? Mert én úgy gondolom, hogy a pedagógus képzés nem követi ezeket a modern szempontokat, tehát nem halad annyira a korral, amennyire itt az idő felgyorsulása ezt diktálná. Tehát én úgy gondolom, hogy még lemarad a pedagógus képzés is, sőt maga az iskola intézménye is egy kicsit le van maradva a korhoz képest. Van erre esély, hogy ezt a lemaradást valahogy behozzuk?
Természetes a lemaradás, mert hiszen a pedagógusok öregszenek, és egyre idősebbek, tehát ez a természetes, hogy ő régi tapasztalatokból indul ki, vagy azokat birtokolja, azokat kezeli könnyen. És az is lehet, hogy azt szeretné viszont látni, amit 20 év azelőtt felismert egy versben, vagy egy műalkotásban. Tehát nem könnyű ezt úgy megcsinálni, hogy közben ne fogadjam el, mondjuk például a tankönyvet iránymutatásul. Nem a tankönyvet kell magyaráznom, hanem a művet, alapjában művet. Tehát azért a tankönyvvel is én is olyan viszonyban vagyok, hogy nem kell feltétlenül az ő gondolatait magyaráznom, hanem az a gondolat indító lehet, hogyha ügyetlennek találom, akkor nem mondtam, hogy milyen tankönyvet adnak nektek, nem kell szitkozódnom, de kikerülhetem azokat a dolgokat, amiket számomra jelentéktelennek tűnnek, vagy rossznak. És akkor igenis, hát a magam számára érdekesből kell kiindulnom, azt hiszem, és olyat föltenni, amire a gyerek ma a maga módján válaszol. És erre viszont számítani lehet, hogy olyasmi is előkerül, amire én nem gondoltam. És akkor ettől ne rettenjek meg, hanem bocsátkozzam vele pár beszédbe. Akár ott az órán, akár úgy, hogy most nagyon érdekes ötlet, nekem is gondolkodunk arra, hogy jövő órán visszatérünk rá.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés és hozzáállás, csak én, ugye én is egy iskolarendszerben nőttem föl, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a pedagógusok féltek ettől a lehetőségtől. Tehát, hogyha ő úgy érezte, hogy esetleg kicsúszik az irányítás a keze alól, akkor ugye attól függ, hogy milyen volt a személyisége, vagy megijedt, vagy visszajött a hatalmával. Tehát szerintem ez is fontos lenne, hogy a pedagógus fogadja el, hogy nem minden területen, mindenben ő tud mindent jobban, hanem egy párbeszédet merjen kialakítani a diákkal. Tehát, hogy attól neki nem csökken a tekintélye vagy a hatalma, szerintem.
És azért ne felejtsük el, legalábbis az én nemzedékem, hát egy iszonyú diktatúrát élt át, amikor félnie kellett, hogy valamit kérdez, ami politikailag nem hangozhatott el. És akkor neki az volna a feladat, hogy feljelentse azt, akit nem csak zavarja az órát, hanem egy ellenséges eszménynek a hirdetőjeként, vagy a megközelítőjeként akarja irányítani a eszmecserét. A tanárok megfélemlítetten dolgoztak, és tulajdonképpen nem a saját bölcsességüket árusították, hanem a hivatalos ideológiáit. És ebből is ki kell valahogy kászolódni, de ugyanakkor hát felelősnek kell éreznünk magunkat azért, hogy legyenek gondolataink, amiket csak ugyan értékesnek tartunk, és védelmet merünk a diákok előtt is, nem tekintéllyel, hanem érvekkel, és nem is vitaként, hanem úgy, hogy előássuk azokat a meglátásokat, amiket ők nem fedeznek fel maguktól. Tehát egy párbeszédet kell tulajdonképpen fenntartani, ami lehetővé teszi, hogy a gyerek is elmondja, amit gondol, és ne szorítsa a szorítóba, hogy csak annak lehet igaza, amit a tantó bácsi odafűzött a könyv mellé.
És mekkora szerepe lehet az egyházi iskolának, vagy egyáltalán a hit oktatásának a jövő generációi számára? Milyen erőt, vagy milyen kapaszkodót lát ön ebben?
Hát ez kapaszkodót, mert ha a gyerek azt látja, hogy ezek a hívő emberek, ezek nem csak egy beszajkózott leckét hisznek, hanem tényleg gondolkodnak, meg élő módon él bennük az, amit kaptak, és eleven rezonál arra, amivel most találkoznak, akkor tisztelni fogják, és akkor tisztelik, ha gondolkodó embernek találják, és nem egy elbizakodott masinának, aki a maga leckéit számon kéri másokon is, és diadalmasan elfújja.
Jelenics István, Széchenyi díjas piarista szerzetessel, teológussal, magyar és hittanszakos tanárral, Dömötör Ildikó beszélgetett. Az interjú első részét hallották. A második rész holnap ugyanebben az időpontban, 4 órától lesz hallható a Mária Rádióban. A műsor visszahallgatható a www.mariaradio.hu hangtármenüpont alatt.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu